Na hát jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk az apostolok cselekedetei könyvünk tanulmányozását. Hol tartunk? 19. résznél tartunk, igen, és azt ma végig is vesszük. A mai témánk az a bálványimádás lesz. És ha jó képzett keresztények vagytok, akkor itt ezen a ponton már egy picit görcsbe rándult a gyomrotok, hogy kis pánikruham átment már rajtatok, vagy valami hasonló, hogy a bálványokkal kell foglalkozunk, mert hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy voltak bálványok régen, voltak ilyen bálványimádások, meg most is vannak, de hát ugye ezt szépen át lehet fordítani a mai életünkre, hogy mi minden lehet bálvány az életünkben. Ugye nagyon egyszerűen, ha definiálnom kellene a bálványimádást, akkor azt mondanám, hogy minden, ami Isten előtt van az életünkben. Ugye Istennek kell lenni az első helyen az életünkben, és minden, ami őt megelőzi, az a bálványunk. És mi lehet bálvány? Sok minden lehet, egy pár dolgot fölírtam. Az egyik a tévé. Amikor én fiatal gyerek voltam, és az első tévénket apukám megvette, akkor nálunk a gyülekezetben nagyon erős volt ez a tanítás, hogy a tévé az bálvány, és a sátánnak a nem tudom én milyen eszköze, és nem, volt is olyan időszak, hogy nem mertük nagyon fölvállalni, a szekrénybe volt becsukva, és akkor csak, ahogy jöttek a vendégek, becsuktuk, hogy nekünk nincs tévénk, aztán kinyitottuk, amikor elmentek. Ez izgalmas időszak volt. Ebből a szempontból én egyébként nagyon élveztem, mert ez egy új dolog volt, a tévé engem nagyon, nagyon lekötött. Aztán mi lehet még bálvány? Így kicsit későbbi időszakomból a videójátékokat írtam még föl, én nagyon szerettem tini koromban videójátékokat játszani, és a szüleim ezt akkor nem szerették ennyire, ennyi időt töltök vele együtt, de aztán mondtam, hogy ez miben más, mint a nővérem, aki még viszont olvas. Mi a baj?
Csak rám nézett a nővére, sem
tudtam. Ja, értem. Ott van a nővérem, aki meg olvas. Tehát, hogyha én bálványimádok, miközben videójátékozom, akkor a nővérem is bálványt imád, miközben ő meg annyit olvas. Úgyhogy az is lehet bálványimádás. Mindenféle hobbi lehet bálványimádás. Barkácsolás, a sufniban molyolás, pakolás. Nem tudom, akartam ilyen női hobbikat idehozni, de nem tudtam. Nem. Hímzés, kötögetés, nem tudom, keresztrejfényfejtés. Kis kegyed és nőklapja olvasás, vagy nem tudom. Aztán lehet a sport ilyen, kedves sportoló atyafiak és testvérek. A sport is lehet egy bálvány, amikor a sport túl nagy szerepet kap az életemben. A főzés, evést is ideírtam, a munka. Aztán persze, hogyha még finomabbra hangoljuk ezt a dolgot, ezt lehet még magasabb szintre emelni, akkor azért itt vannak olyanok, hogy a függőségek, ha valaki alkoholfüggő, vagy bármilyen más függőségei vannak, vagy még tovább emeljük az egészet, akkor végül is lehet a családom is egy bálvány. Sőt, ugye vannak arról tanítások, hogy a szolgálatom maga lehet egy bálvány. Úgyhogy, ha ebbe az irányba elmegyünk, akkor egészen nagyon nyomasztó tanítást lehetne itt tartani a nap végére, és mindenki cefettül nagyon bánná minden azt a bűnét is, amit el sem követett. De közben azért mégiscsak ez egy fontos téma. Tehát azt látjuk az igében, hogy Istennek ez a bálványimádás dolog, ez a csak engem imádj kérdés, azért ez elég fontos volt neki. De ezek a dolgok, amiket felsoroltam, azért azt szeretném hozzátenni, hogy ezek nem automatikusan bálványok. Tehát én nem hiszem azt, hogy Isten azt az életet várja el tőlünk, hogy reggel fölkelünk, elmegyünk dolgozni, aztán hazamegyünk, és lefekvésig Bibliát olvasunk, utána lefekszünk, és reggel ugyanezt csináljuk, kivéve vasárnap, mert vasárnap még össze is jövünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fér az életben még egy-két dolog. Tehát szerintem lehet videójátékot játszani, lehet olvasni mindenféle izgalmas regényeket, vagy unalmasakat is, lehetnek hobbiaink, sportolhatunk is, nincs ezzel önmagában baj. Tehát lehet kikapcsolódni, valami ilyesmit akartam így röviden mondani. Az a pont, ahol már szerintem egy picikét mondjuk így rezeg a léc, vagy izgalmasabb, ha vizsgálom magam, hogyha ezek a cselekvések, ezek a tetteim egyfajta menekülési útvonalak. Menekülés az élet gondjaitól, terheitől, és azért ülök rá azért mondom a videójátékot, mert 20 éve nem csinálom, és ez most erre jó így hivatkozni, tehát higgyétek, hogy én ilyen videójátékos vagyok, próbáltam azóta, de nem megy már. Nem azért ülök rá videójátékozni, és nyomom hajnalig a számítógép előtt, mert élvezem, mert kikapcsolom, hanem mert menekülök. A valós világomból belemenekülök egy virtuális világba, vagy ezért nézem a sorozatokat, vagy ezért olvasom a könyveket. Nem mondom, hogy ez már vetiszta bálványimádás, de itt már szerintem picit itt már rezeg a léc, hogy vajon a megfelelő dolgokat teszem-e. Utána, hogy tovább gondolkoztam ezen a kérdésem, oda jutottam, hogy nagyon izgalmas az, ahogy az ember az önismeretben halad előre, és kezdi lehámozni a rétegeket, és felfedezni, hogy valójában mik a legbelsőbb indítékai, driverei, miért teszünk dolgokat. És itt azt a példát hoztam, meg sportoló példát hoztam, véletlenül se én magammal példálozzak, hogy van egy sportoló, aki elképesztő emberfeletti energiát és időt, és nem tudom, hogy mit tesz abba, hogy ő legyen a legjobb a világon. És miért teszi mindezt? Most ez egy példa csak, mondjuk azért, mert lehet, hogy szeretné az apukájának az elismerését végre kivívni. Lehet, hogy a legbelső lelki szükségletét szeretné valahogy megelégíteni ezen a dolgon keresztül. Akkor itt már a bálványimádás nem is maga a sport, hanem az apukámnak az elismerése, ami után vágyódom. És miért hoztam ezt, miért akartam ezt ilyen mélyre vinni ezt a dolgot? Azért, mert nagyon fontos én szerintem az, hogy amikor így próbálunk a kereszténységünkben dolgokat kívülről kezelni, akkor az sosem az igazi. Tehát nem azt akarom, hogy így a nap végén úgy menjünk, hogy mindenkinek van egy lista, hogy most mostantól mit nem fog csinálni. De közben a lelkében a valós dolgok nem kerülnek a helyére. Mert annak semmi értelme. Tehát az, hogy én továbbra is apukámnak az elismerése után átcsingozok, csak most már végre erőt veszek a magamon, és nem sportolok ezért, akkor nem gyógyultam meg valójában. Akkor valójában nem történt meg az, aminek meg kéne történnie, csak ilyen, hogy mondják, ezt tünetileg kezeltem. Igen, köszönöm, tünetileg kezeltem a betegséget. És itt odajukadok ki, ahol múlt alkalommal is, és nagyon sokszor kiukadok, és nagyon sokszor ki is fogok lyukadni, hogy legyünk őszinték, elsősorban magunkkal és Istennel, hogy valójában, amikor azt látom, hogy teszek valamit, amit esetleg lehet, hogy nem kellene, mert tudom, hogy Isten azt várja el, hogy ne csináljam, akkor valójában mi van a lelkem mélyén? Mi az, ami igazán motivál, mi az, ami igazán megmozgat. És tehát nem azt szeretném, hogy most hazamentek, és akkor holnap, amikor a távirányítóért nyújtok, hogy a tévét nézzétek, akkor jaj, nem idegen, és akkor 20 centivel odébb nyúlok a Bibliámért, bár egyébként ez tök jó lenne, ha ezt így lenne ilyen hatásom, hanem hogy valahogy a lelkünk mélyén a dolgok a helyükre kerülnének. És a helyük azok úgy kerülnek a helyére, ha Istent teszem az első helyre. És fölírtam ide pár kérdést magamnak, ahogy erről a kérdésről lehetne gondolkozni, hogy ki az Istenem? Ki a végső tekintély az életemben? Ki az, akire vagy amire az életemet építem? Kitől várom a segítséget, a megoldást? Ki van az első helyen az életemben? És ez megint egy olyan nehéz téma, olyan nehéz kérdés, mert olyan, inkább úgy mondom, hogy gyakorlati, hétköznapi pénzre váltani ezt nehéz dolog. Nem, mert most, ha így azt hiszem, hogy nem fogok új dolgot mondani, ha azt mondom, hogy a megoldás Jézus, és hogy őt kell az első helyre tenni az életünkbe, akkor itt valószínűleg egyikötök sem lepődött meg, hogy ezt így kéne csinálni. Na oké, de ezt hogy fogom így csinálni? Ugye a Filippi 3.8 sokat szoktam mondani, hogy azt mondja Pál, hogy minden mást kárnak és szemétnek ítélek Jézus megismeréséért. És ugye én ezt nagyon sokáig úgy értelmeztem ezt az igét, hogy meg kell fognom a minden más egyebet és szemétnek ítélnem. És itt van ez a bálvány az életemben, amit most felfedeztem, és ez nem jó, hogy itt van. És ennek jó helyre kéne kerülnie, De én ezt nem tudom kárnak és szemétnek ítélni. Ha alkoholfüggő vagyok, akkor nem voltam sose, de csak így elképzelem, hogy azt gondolom, hogy akkor van olyan pont, amikor azt mondja az ember, hogy én még csak ezt nem akarni sem tudom, mert akarom azt az alkoholt. Értem, hogy nincs rendben, de akarom, és úgy érzem, hogy erre van szükségem. Akkor ez a bálvány, ez hogy fog megsemmisülni? Hogy tudom Krisztus tenni az első helyre? Hát minden lelki és testi idegszállam és az egész lényem az alkohol után vágyódik. Hogy lesz ebből szabadulás? Hogy fog a bálvány megsemmisülni? És most nem lövöm le, mert a tanítás erről szól, és most szépen izgalmasan föl van építve, hogy végigfigyeljetek, nehogy itt elaludjatok a nap közben. Amit még szeretnék hozzátenni, hogy szerintem az egyik legnagyobb veszély ma, a mai társadalmunkban, hogy ma gondolkodunk, az az, hogy saját magunkat tegyük az első helyre. És most nem feltétlenül ilyen egocentrikus módon gondolom ezt, hogy ilyen magam fölpumpálós, önértékelős módon, hanem hogy annyi emberben, annyi mindenben csalódtunk már, hogy ha nem vagyunk nagyon figyelmesek, és nem vagyunk résen, akkor én azt gondolom, hogy nagyon könnyen ezt rávetítjük Istenre is. És én nagyon sok emberrel, akivel beszélek, és mondjuk elmúlt 20 éves, ő azt mondja, hogy figyelj, én nem bízok senkiben. Én csak magamba bízok. Az van megoldva, amit én megoldok. És ez egy nagyon, nagyon nehéz és kemény helyzet, és ez egyfajta bálványimádás. Mert nem Isten van az első helyen. Nem ő az, akiben bízok, hogy megoldja az életemet, a problémámat. Nem ő az, akihez imádkozok megoldásért, hanem én magam fogom megoldani. Amit én teszek, az meg van téve, az működik, minden más pedig csak, nem tudom, délibáb. De hoztunk egy döntést, mi újjászületett keresztények, és legalább ugye a bibliaiskolás teszten ki tudjuk tölteni, hogy ki az Istenünk. Legalább ezt tudjuk a fejünkben, hogy mi a Biblia Istenében hiszünk, és Jézus Krisztusban, hogy ő a mi megváltunk, és ő van az első helyen, legalább elméletileg az életünkben, és aztán amikor zajlik a hétköznap, és azon kapjuk magunkat, hogy nem feltétlenül így van ez a gyakorlatban, akkor remélem, hogy a tanítás végére kaptok egy olyan nagyon gyakorlati megoldást és eszközrendszert, amit tudunk alkalmazni. Na most akkor vágjunk bele, azután a bevezető után az ige részünkbe, az apostolok cselekedetei 19. résznél tartunk, és a 21-22. Verset olvasom először. Ezek után Pál elhatározta, hogy Macedónián és Akháján keresztül utazik, és felmegy Jeruzsálembe. Ezt gondolta, Jeruzsálem után Rómába is el kell mennem. Ezért két segítőtársat, Timóteust és Erasztoszt előre küldte Macedóniába, ő maga pedig egy ideig még Kis-Ázsiában maradt. Itt egy kis bevezető, vagy egy ilyen külön kis gondolatot szeretnék a fő gondolat mellé betenni, ez még itt nem a bálványimádásról szól ezen a ponton. Ami történik, hogy Pál adományokat gyűjtött és vitt Jeruzsálembe, ezt a Róma 15 és az 1 Korintus 16-ból tudjuk. Ez itt a keret történet. És amit látunk, hogy azt mondja, hogy Jeruzsálembe és Rómába el kell mennem, másik fordítás úgy fogalmaz, hogy Jeruzsálembe kell mennem, és utána úgy elmennék Rómába. Ez szerintem azért egy olyan kijelentése Pálnak, amivel legtöbben itt tudunk azonosulni, tehát elmennék Jeruzsálembe és utána Rómába, az így jól hangzik, ha pár nem is feltétlenül úgy, ahogy ő ment el akkor. Amit az érdekes is szeretnék egy picit rávilágítani, az, hogy végül Pál eljut majd Rómába. Nem spoilerezek nagyon, hogyha nem ismeritek a sztorit, de nagyon izgalmas. Nem úgy jut el Rómába, mint ahogy azt elképzelte. Nem az lett az út, hogy fölült egy hajóra saját maga, és akkor elment Rómába, hogy ott meglátogassa a Gyülit, hanem mint rab úgy vitték el végül Rómába. Ami az érdekes ebben, hogy... És még egy sztori. Itt, ahol nem tudom, emlékeztek rá, amikor Pál elindult a második missziós útjára, akkor volt egy terve, hogy merre menjen, és azt olvastuk, hogy a Szent Szellem nem engedte, hogy abba az irányba menjen, és akkor másik irányba ment. De most ebben a pillanatban, ahol itt van Efézusban, és ugye vettük múlt alkalommal, hogy ő tanít, és mennek ki a tanítványai mindenfelé ott Kis-Ázsiába, gyakorlatilag ez az a környék, most ott van, és ott szolgál, és talán elég sokan azt mondják, hogy ez volt a leggyümölcsözőbb időszak a Pálnak, amikor itt volt. Azon a helyen és azon a környéken történik, ahova szeretett volna elmenni sok-sok évvel korábban, de Isten akkor nem engedte. Most viszont eljutott oda, és most viszont nagyon gyümölcsöző itt a szolgálata. És ezt látjuk Rómával kapcsolatban is, hogy Pálnak ott volt a fejében, hogy elmegy Rómában majd valahogy valamikor, de aztán nem úgy történt pont, ahogy eltervezte, hanem Isten vitte az ő terve szerint. És csak egy érdekes gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ugye Rómába a keresztény testvérek miatt akart menni meg, hogy vigye az evangéliumot, de végül arra lett lehetősége, hogy magának a császárnak tegyen bizonyságot, és megossza vele az evangéliumot, amit amúgy meg nem tudott volna valószínűleg megtenni, mert ugye valószínűleg nem úgy működött, hogy elment Rómába, és akkor most bekopog a császárhoz, hogy elmondaná ott is. Itt viszont lett lehetősége. Mit akarok ezzel az egésszel mondani, mi a gondolat? Az az, hogy ha Isten megígér valamit, ha Isten valamit a szívünkre helyez, akkor az meg fog történni. Jó esély van rá, hogy nem akkor is, nem úgy, ahogy mi azt elgondoljuk elsőre, bár egyébként időnként olyan is van, hanem valamilyen más módon, de meg fog történni. Úgyhogy ha Isten valamit a szívetekre helyezett, valamire elhívott, de még nem történt meg, akkor csak akarlak ebbe kicsit bátorítani ebbe a két kis történetbe, hogy meg fog történni, hogy Isten ő teszi a dolgát, az egész világ mindenséget úgy irányítja, hogy a dolgok jók legyenek, és a megfelelő időben, a megfelelő módon meg fog történni az, amire titeket elhívott. És itt azt látjuk, hogy két tanítványt előre küldt Pál, valószínűleg ez egy ilyen gyakorlati dolog volt, hogy összegyűjtsék a pénzt, és akkor utána ment utánuk, és elvitték az adományt Jeruzsálembe. De még előtte, olvassuk tovább, hogy mi történt. 23. vers. Ekkor történt, hogy nagy zűrzavar támadt Efézusban az Úr útja miatt. Volt a városban egy Demeter nevű ötvös mester. Azzal foglalkozott, hogy Artemis istennő templomának kicsinyített másolatát készítette ezüstből. A műhelyében dolgozó munkások ezért jó fizetést kaptak. Demeter összegyűjtötte ezeket a munkásokat és a többi hasonló iparost, és azt mondta nekik, tudjátok, hogy milyen jól keresünk ezzel a mesterséggel. Ti magatok is láthatjátok és halljátok, mit művel ez a Pál. Mennyi embert meggyőzött már, de nem csak az Efézusban, hanem szinte egész Kis-Ázsiában. Azt mondja, hogy kézzel készített istenek valójában nem is istenek. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy rossz hír bekeveredik a mesterségünk, sőt, nagy istennőnket, Artemis és a templomát is semmibe veszik, pedig Artemis egész Kis-Ázsia, sőt, az egész világ istennőként tiszteli. Amit itt látunk, hogy van egy nagy ébredés, tényleg egy olyan szintű és méretű ébredés, amit a világtörténelemben talán nem sokszor történt, és az ellenség megint rögtön lép. Ugye ez most már nem is számolom, hagyadik ilyen történetünk az apostolok cselekedeteibe, hogy Isten kinyúl, munkálkodik, emberek megtérnek, életek megváltoznak, és az ellenség rögtön kell, hogy valamit lépjen rá. És az első dolog, amit nekem tetszik, az az, hogy megint itt úgy hivatkoznak a keresztényekre, hogy az Úr útja, a nagy zűrzavar támadt Efézusban az Úr útja miatt. Ugye ezt mondtam nektek múlt alkalommal, hogy akkor így hívták a keresztényeket, és ennek a háttere az volt, hogy Jézus hívta magát az útnak. Ugye azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is rajtam keresztül. És itt szeretném egy picit, nagyon picit párhuzamba hozni a bálványimádást és Jézusnak az útját. Hogy mi a különbség? Mit jelent az, hogy Jézus azt mondja, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is rajtam keresztül? Ha nézzük ezeket az egyéb vallásokat, most itt óvatosan mondom, mert nyilván nem ismerem az összes vallást, de mondjuk talán az összes vallás a kereszténységen kívül, amit én ismerek. De a bálványimádós vallások biztosan miről szólnak? Az arról szól, hogy van egy Isten, akit valamilyen módon vagy ki kell engeszteljek, vagy meg kell vegyem, vagy valamilyen keretrendszeren belül a viselkedésemmel és egyéb mindenféle dolgokkal úgy kell, hogy működjek, hogy őt valamilyen módon sarokba szorítom, és nem tud más csinálni, mint jófej lenni velem, és megáldani, és elfogadni, és nem tudom, a nirvánába vinni, vagy ahova. Ellenben Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, és senki sem mehet az Atyához rajtam keresztül. A Biblia üzenete az, hogy te meg én nem tudunk semmit tenni azért, hogy Isten minket jobban szeressen, hogy Isten minket elismerjen, hogy Isten azt mondja, hogy na jól van, ezt most akkor tényleg jól csináltad, most akkor rendben van a dolog. Hanem azt mondja, hogy a mi jogos jutalmunk az a halál. Az az, hogy meg kell halljunk, hogy elszakítva kell éljünk Istentől az örökké valóságon keresztül. ami lehet, hogy így elsőre nem tűnik egy nagy kalandnak, de onnantól kezdve, hogy a testi, földi kötődésünk majd megszűnik, onnantól fogva ez egy fontos, komoly különbség lesz. Tehát nem egy ilyen elméleti dolog ez, valami ilyesmit akartam ebből kihozni, hanem ez egy nagyon fontos, valós, materialista kérdés, hogy Istentől elválasztva kell éljük az életünket. És azt mondja erre az ige, azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy Jézus, aki a fia Istennek, aki teljesen egy vele, ő magára vette a bűnünket a kereszten, és el lett szakítva a Szent Háromságtól. A Golgotán 3 órán keresztül a Szent Háromság a világ mindenség kezdetétől fogva a végéig először és utoljára megszűnt egynek lenni. És Jézus elszakítva volt az Atyától és a Szent Szellemtől, halott volt, azért, hogy nekünk ne kelljen. És ez a legnagyobb különbség, és ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez nagyon mélyen benne legyen a lelkünkben, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy jól csináljuk a dolgainkat, hogy leboruljunk a szobrok előtt, hogy nem tudom, sok pénzt adjunk, hogy jól viselkedjünk, hogy nem tudom, egy csomó embert megnyerjünk az ügyünk számára, hanem neki az a fontos, hogy átadjuk magunkat neki teljesen. Hogy azt mondjuk, hogy köszönöm azt, amit te értem tettél, és csak ezt elfogadom örömmel és hálával. És nem én teszek dolgokat, hanem ő az, aki tett értem dolgokat. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb különbség. Amit itt, ugye még látunk, hogy itt van ez a Demeter nevű úriember, egy ötvös mester, akinek úgy tűnik, hogy neki és a ipartársainak az üzletére rossz hatással volt. Tehát úgy tűnik, hogy annyi ember tért meg Pál szolgálatán keresztül, hogy ennek gazdasági hatása lett ott Efézusban, itt ezeknek a kis bálvány, meg kis templom árusító emberek között, és hát Demeternek ez így nem tetszett, és gondolta, hogy kis lázítás szít, hát ha akkor lesz valami megoldás, és elég jól csinálja én szerintem, itt az első, amire hat az anyagiak, ugye ezek úgy látszik, hogy jó módú, jó, nem tudom, hogy ebbe a fordításba, vagy másikba olvastam, most nem emlékszem, hogy olvastam itt föl, de hogy a jó létünk, milyen jó létünk van ebből a bevételből, így fogalmaz az egyik fordítás, hogy a jó lét, a kényelem, ez egy tök jó dolog, és hogy erre hat először, hogy gyerekek, itt bajba leszünk, hát lehet, hogy majd, nem tudom, nem lesz pénzünk csak zsíros kenyérre. A másik, amire utána elkezd hatni, hogy és hát a nagy Artemis istennőnk, és hát akkor ővele is mi lesz, akkor az egész világ ismeri ezt az Artemis istennőt, hogy mi lesz vele, és próbál egy a vallásos részükre hatni az emberekre, amit nagyon jól tudunk, hogy elég jól lehet vele manipulálni az embereket. És akkor azt látjuk, hogy itt van az Artemis, vagy másik fordításban a Diana istennő és az ő temploma. Ő egyébként a termékenységnek volt az istennője. Most föltetnétek róla a képet. Nem a templomot, hanem a másikat. Ilyen kép van róla. A termékenység istennője, ugyanúgy prostitúció folyt a templomban, mint ahogy Korintusban is már vettük, és tényleg ismerte az egész világ. Ez a kép egyébként, ez egy római másolat arról a szoborról, ami a templomban volt benne. Hát egyébként szerintem tök rusnya, de ez egy magánvélemény, tehát hogy én nem, belőlem nem az imádatot vagy bármilyen hoz elő belőlem, hanem...
Művészeti alkotás,
ez kétségtelen. Igen, művészeti alkotás, maradjunk ennyiben. Aztán van a templom, kérlek tedd be a másik képet is. Az Artemis temploma, ez a világ 7 csodájából az egyik. Ez nyilván csak egy ilyen rekonstrukció róla. Időszámításunk előtt 550-ben kezdték építeni, és 120 évig épült, tehát Pál korában is már 400 éve működött ez a templom, egyszer leégett, meg újraépítették, ennek nincs egy jelentősége. 127 oszlop tartja, amilyen... 127? Nem tudom. 127 oszlop tartja. Olvastam egy is, hogy 18 méter magasak voltak, meg olyat is, hogy 60 méter magasak voltak ezek az oszlopok. Ez utóbbi már azért egészen nagyon extrémnek tűnik, de a 18 sem kevés. 105 méter x 51 méter volt az alapterülete, tehát ilyen egészen nagyon nagy volt. Igen, és a közepén volt egy fekete kőből faragott istenő szobor, ez, amit az előbb láttunk, ez fekete volt, és nagyon valószínű, hogy valami meteor volt, mert az volt a legenda, a mítosz mögötte, hogy az égből szállt le ez a kő, ez az Artemis istennő, és hát őt ezért imádták. Egyébként kincstárként és bankként is funkcionált a templom, tehát emberek odavitték a pénzüket, a vagyonukat, és ennek az istennőnek a védelme alá helyezték ezt az egészet. És tényleg nagyon nagy hatása volt az akkori világra, tényleg állítólag mindenhol ismerték a Diana és az Artemis istennőnek a nevét, és mindenféle nem erkölcsös dolgot, ami a nevéhez fűződik, de ez 18 karikás, ezért csak így óvatosan mondom. Jó, 28. verstől olvassuk tovább, jó? Ezt hallva az összegyűltek, nagyon feldühödtek és kiabálni kezdtek. Nagy az efézusi Artemis. Az egész városban zűrzavar támadt. Elfogták Gaiust és Arisztarkhoszt, akik Macedóniából jöttek, és Pál utitársai voltak. Erőszakkal elvitték őket a stadionba, ahol nagy tömeg gyűlt össze. Pál is oda akart menni, hogy szóljon a tömeghez, de a tanítványok nem engedték. Pálnak volt néhány barátja a város vezetői között, és ők is azt üzenték neki, hogy ne menjen a stadionba. Itt csak egy picit állok meg, ugye itt megint egy érdekesség, hogy Isten hogy vezet bennünket egyes helyzetben, hogy itt most már sokadszor kapják el Pált, és mindig, itt most nem kapták el, de hogy mindig máshogy történik a dolog. Tehát, hogy egyszer elfogják, és akkor megölik, a másik alkalommal elfogják, börtönbe zárják, kiszabadul, a harmadik alkalommal megverik, a végén mondja, hogy de én római vagyok, miért veltetek meg, majd látjuk, hogy másik alkalommal már előre mondja, hogy római, mielőtt még megverik, most itt meg oda sem engedik, és nem tudom pontosan, hogy mi történt, nem írja le az ige, de valószínűleg meg akarták ölni itt is azért a városi vezetők, akik oba voltak Pállal, mondták, hogy ne menjen oda. Én csak azt szerettem volna kiemelni, hogy Isten mindig vezet bennünket valahogy, mindig valamilyen módon mutatja azt, hogy mi az, amit tennünk kell, vagy mi az, amit éppen, hogy nem kell tennünk. És itt Pált nem engedték oda, így itt a történeteket kívülről nézi. Közben, a 32. vers, a stadionban összegyűlt tömeg már össze-vissza ordítozott. Az egész népgyűlés összezavarodott, sőt a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek ide. A zsidók kiválasztották Sándort, és előre állították, hogy beszéljen. Sándor intett a kezével, hogy beszédet akar mondani, de mikor az emberek megtudták, hogy zsidó, egy emberként ordították, mint egy 2 órán keresztül. Nagy az efézusi Artemis, nagy az efézusi Artemis. Itt azt látjuk, hogy ez a Demeter elkezdett egy-két emberrel beszélni, abból egész nagy csődület támadt. Ez a stadion, állítólag ez egy 30 000 fős stadion volt, tehát hogyha ez itt tele volt, akkor az nem kevés ember, 30 000 ember. És a zsidók is úgy tűnik, hogy picit megijedtek, hogy mi lesz itt, mert ugye elég egyértelműen a zsidók elítélték a bálványimádást, ugye ez egy nagyon híres volt róluk, hogy ők egyistenimádóak, és hogy nincs az ő istenükről semmiféle szobor, vagy kép, vagy bármilyen. És lehet, hogy kicsit megijedtek, hát nagyon valószínű, hogy megijedtek attól, hogy itt összekötik őket a Pállal, meg a kereszténységgel, és hogy nehogy baj legyen, oda küldték Sándort, hogy mondjon egy védőbeszédet, hogy mi amúgy tökre nem értünk a Pállal egyet, meg még utáljuk is, és nekünk semmi közünk az egészhez, de nem engedik szóhoz jutni, hanem itt az egész nép így föl van tüzelve. Itt ilyeneket azért lehet látni, ma is látunk már ilyeneket, akár nem tudom, futballmeccsek jutnak eszembe, vagy tüntetések. El tudom képzelni, hogy tényleg sokszor van olyan, a tömegnek nagy része úgy van ott, hogy azt se tudja, hogy miért van ott. Mindemellett azért egy dolgot szeretnék itt kiemelni, egy kicsit szeretném, hogyha így beleképzelnénk magunkat Pálnak a helyzetében. Hogy Pál ott van, de nem tudott bemenni. Ő, aki amúgy egy ilyen nagyon proaktív és nagyon cselekvő ember, ő kívülről hallgatja ezt az egészet. És azt mondjuk, hogy 2 órán keresztül egy 30 000-es tömeg azt ordibálja, hogy nagy az efézusi Artemis. Én amikor így belehelyezkedtem ebbe, úgy azért úgy megcsapott ennek a szele, hogy azért ez nem feltétlenül lehetett ez egy ilyen nagyon nem tudom, vidám helyzet, ez egy ilyen nagyon kényelmes helyzet. Szerintem ez egy tök félelmetes helyzet lehetett. Tehát, hogy ott 2 órán keresztül 30 000 ember üvölti ezt, hogy nagy az efézusi Artemis, és nyilván önmagában ezzel a kijelentéssel nincs semmi baj, csak ami ugye körülötte van, hogy Pál ellen és a keresztények ellen lett ez az egész fölbújdulás, ez a fölbuzdítás, föllázadás, vagy nem tudom micsoda. És itt azt a párhuzamot szeretném vonni, hogy azt hiszem, hogy megélhetjük úgy, és időnként én azt hiszem így élem meg, hogy amikor ott van egy helyzet előttem, egy nehéz helyzet, és ez most lehet bálvány, lehet bűn, lehet egy körülmény, tök mindegy mi az, ami egyszerűen csak elkezd nőni, és elkezdem úgy érezni, hogy ez nagyobb, mint Isten. És ilyen kontextusban már rögtön kezelhetjük bálványként is, az nagyon ijesztő tud lenni. És ott állok kint a stadion mellett, nem jutottam be, aminek lehet, hogy ezen a ponton egyébként örülök, de ott van bent 30 000 ember, és elkezd üvölteni. És akkor így elképzeltem, hogy egy ponton lehet, hogy én ott elkezdtem volna izgulni, hogy bakker, mi van, ha ezek így elkezdenek kijönni, és meglátják, hogy itt vagyok, vagy lehet az 30 000 ember az ajtót se várja meg, hanem nem tudom, lebontják a falat, és úgy jönnek ki, és aztán eltaposnak, és nekem annyi. Hogy azt hiszem, hogy lehet ilyen élethelyzetünk, lehetünk ilyen szakaszban, amikor ott állunk, és annyira erősen ordít az ellenség, annyira hangos, annyira nagynak tűnik, annyira legyőzhetetlennek tűnik, annyira túlnő rajtam ez az egész, hogy úgy érzem, hogy itt nincs már semmi. Itt nincs semmi. Ennyi választ el, kinyílik a kapu, és végem van. És akkor lehet, hogy elkezdek rohanni, vagy nem tudom, elkezdek valamit csinálni, vagy lehet, hogy csak fölbegyakorezik a lábam az izgalomtól és a félelemtől. De hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel? És olvassuk tovább, hogy mi történik. Végre a város egyik vezetője lecsendesítette a sokaságot. Ezt mondta. Efézusiak, van-e valaki szélese világon, aki ne tudná, hogy Efézus városa őrzi a nagy Artemis istennő templomát és az égből hullott szent követ? Mivel mindez nyilvánvaló, csillapodjatok le, és ne okozatok semmi bajt, mert idehozzátok ezeket az embereket, holott nem loptak a templomból, és nem szidalmazták istennőnket. Ha Demeternek és a többi mesterembernek panaszuk van valaki ellen, akkor menjenek a bíróságra, és pereljék be egymást. Ha ezen felül még bármi más dolgot akartok elintézni, akkor azt a törvényes népgyűlésen tisztázhatjuk. Attól félek, hogy azért, ami ma történt, még lázadással is vádolhatnak bennünket, hiszen nem tudjuk megmondani, miért okoztunk ekkora zűrzavart. Ezzel feloszlatta a népgyűlést. Nekem nagyon tetszik ez az egész történet. Ott van 30 000 ember, 2 órája kántálják, hogy éljen az efézusi nagy Artemis, és kiáll egy ember, itt azt írja, hogy az egyik vezetője, a másik helyen azt mondja, hogy írnok, ez ilyen polgármesterszerűség, tehát ilyen egészen valószínűleg ő volt az első ember ott Efézusban, kiáll, és egyszerűen csak elkezd észérvekkel hatni rájuk. Elkezdi elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy nem kell ezt így túltolni. És én itt látok egyfajta párhuzamot abban, hogy én szerintem a bálványainkat hogy tudjuk legyőzni. Azt hiszem, illetve erről már beszéltünk, hogy szellemi harcban élünk. A harc megy több fronton, de mondjuk így egyszerűen fogalmazva, hogy mondjuk megy az elménkért. Megy azért, hogy hogyan gondolkozom az életről. És amit itt látunk, hogy itt észérvek lettek sorakoztatva. Az most más kérdés, hogy amúgy ez most jogos volt-e, vagy igaz volt-e, ugye objektív igazság szempontjából, de az ő szempontjukból igen. Tehát, hogy ők elkezdtek harcolni valami ellen, ami ellen nem kellett volna harcolni, mert nem volt mit harcolni. Hogy az a harc, amiben mi vagyunk, a szellemi harc, az annak a lényege az, hogy a sátán, a hazugságnak az atya próbál mindenkit megtéveszteni. Megtéveszteni a hitetleneket, hogy nincs Isten, vagy ha van, akkor az valami egészen más, mint amit a Biblia mond. És aztán megtévesztene a hívőket, hogy mi, akik újjászülettünk, ne merjük igazán az életünket Istenre bízni. Legyenek bálványok az életünkben, amik előrébb vannak Istennél. Mit látunk, hogy Pál mit csinált? Hogy történt ez az egész helyzet? Pál hirdette az igét. Olvastuk, hogy 2 éven keresztül minden nap ment és tanította az igét. Az igazságot mondta. Mit nem csinált Pál? Nem csinált forradalmat, nem mondta, hogy gyújtsuk föl az Artemis templomát még egyszer, nem mondta, hogy nem tudom, bármilyen módon nem Artemisszel foglalkozott, nem a bálványimádással foglalkozott, nem az ellenséggel foglalkozott, hanem Jézussal foglalkozott. Jézust emelte föl. Jézusra terelte a figyelmet az embereknek. És emberek megtértek, és ez olyan változást hozott ott Efézusban, hogy ott a gazdaságra volt hatással. Állítólag egyébként az üdvhadseregnek volt ilyen hatása Londonban, hogy annyi ember tért meg, hogy konkrétan a kocsma tulajdonosok föllázadtak, és állítólag komoly fizikai módon is bántották az üdvhadsereg tagjait, mert annyi ember tért meg, hogy a kocsmák kezdtek tönkre menni, mert emberek nem jártak többet kocsmába. És mi hozza a változást? Újra szeretném mondani. Az igazság. A hazugságot az igazsággal tudjuk legyőzni. Én nem hiszem, hogy a szellemi harc annak úgy kell működnie, hogy kimegyünk, és a városunk fölött kötözünk, és oldozunk, és mindenféle dolgokat megvallunk, és furcsa dolgokat csinálunk. Én azt gondolom, én azt látom az igében, hogy Pál nem ezt csinálta. Pál nem azért küldött előre 2 embert, hogy azok megimádkozzák a várost, mire odaér, hanem azért, hogy adományokat gyűjtsék össze, amit elvisznek Jeruzsálembe. Pál az igazságot mondta. Csináltak ilyet, a 90-es években elmentek, erről is már meséltem nektek, elmentek egy városba, és ima konferenciát tartottak, hogy imádkozzanak a város megtéréséért, és démonokat űztek, és kötöztek, és oldoztak, és nem tudom, mi mindenféle csináltak. Egy dolgot nem csináltak, nem tudom, igaz-e a sztori, de én hozzám már jutott el, nem mentek ki az utcára elmondani az evangéliumot. És egy ember se tért meg. Nagy füsttel, lobbal csináltak egy konferenciát, ahol csináltak mindenféle furcsa dolgot, de az igazságot nem mondták. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mint evangelizálási elv, ha mi szeretnénk Baján ilyen hatással lenni a városunkra, mint ahogy Efézusban volt Pál, vagy ahogy az üdvhadsereg Londonban, akkor amit kell tennünk az, hogy az igazságot mondjuk, hogy kiállunk amellett, amiben hiszünk, hogy ez a valóság. De a másik, ami nagyon fontos itt, az, hogy amikor én magam személyesen vívok egy harcot a lelkemben, az elmémben, a körülményeimben, akkor mit csinálok? És itt is azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy kimondani az igazságokat. Ez egyik dolog, amit szeretnék nektek mondani. Hogy mondjuk ki azokat az igazságokat, amiket tudunk és tanultunk Istenről. Olvasok ehhez egy rövid történetet nektek, mert nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy erről gondolkodtam. Az 1 Sámuel 5, 1-4-ig. A filiszteusok magukkal vitték Isten szövetség ládáját. Ebben Házierből, Asdódba, és ott elhelyezték Istenük Dágon templomának, annak szobra mellett. Másnap reggel látták, hogy Dágon szobra arccal a földön fekszik az örökkévaló szövetség ládája előtt. Fogták hát a szobrot, és visszaállították a helyére. A következő nap reggelén azonban Dágon szobrát ismét a földön fekve találták, megint arccal a földre borulva feküdt az örökkévaló szövetség ládája előtt, de ezúttal a feje meg a keze is letört, és a küszöbön hevert, csak a törzse maradt egy darabban. Nekem annyira tetszik ez a kép, hogy ott elviszik a szövetségládát, ami Isten jelenlétének a szimbóluma. Ahol a szövetségláda ott volt Istennek a jelenléte. Ugye aztán ezt a templomban, meg a sátorban, a szentek szentjében őrizték, ahol a főpap is csak egyszer mehetett be. És elviszik Isten jelenlétét, oda viszik egy bálvány elé, és a bálvány leborul, leesik a figyláda előtt, és úgy, hogy aztán össze is törik és szétmegy. Mi semmisíti meg a bálványainkat? Mi az, ami győzelmet hoz az életünkben. És mondom, most bálvány alatt érthetjük a tévénézést is, de érthetjük azt is, hogy depresszióval küzdök, érthetjük azt is, hogy betegséggel küzdök, bármit, ami úgy érzem, hogy sokkal nagyobbra nő az életemben, mint amilyen helyen kéne, hogy legyen. Mi semmisíti meg ezeket? Istennek a jelenléte. Ha ott vagyok Istennek a jelenlétében. Más kifejezéssel mondhatnám azt is, hogy ott vagyok a szőlőtön, hát ha ezt már hallottátok valahol. Oké, de ez tök jó, Isten jelenlétébe kell lenni, most akkor elmondtuk a megoldást, de megint ez a gyakorlatban mit jelent? Hogy kerülök Isten jelenlétébe? Amikor hétfő reggel fölkelek, és elindulnak a gondolatok a fejemben, jelzők nélkül, akkor hogy kerülök Isten jelenlétébe? És erről is millió és egy tanítást lehet hallani, hogy milyen furcsa dolgokat kell csinálni, vagy miket nem kell csinálni. Én szeretnék egy kis részt felolvasni nektek a 100. Zsoltárból egy ige verset. Azt mondja itt a 100. Zsoltár, 4. vers. Ha lépjetek be kapuin hálaadással, jöjjetek az udvaraiba dicséretekkel, tiszteljétek és áldjátok őt. Ugyanezt az elvet látom, mint amit láttunk itt ebbe a történetben. Az igazság megvallásával. Azzal kerülök Isten jelenlétébe, hogy elkezdek róla gondolkodni. Hogy elkezdek arról gondolkodni, hogy mi az, amit ő értem már tett. Hogy mik az ígéretei. Hogy ő már mennyi mindenből megszabadított. Elkezdek hálát adni. Elkezdek ránézni, hogy kicsoda ő. Ekkor fogok Istennek a jelenlétébe kerülni. Az a baj, hogy sokszor amúgy ez nem egyszerű. Nekem ez sokszor nem egyszerű. Amikor jó vagyok, akkor persze tök jó, mert hálás vagyok, szeretem az Urat, ott vagyok a jelenlétében, de pont azt veszem észre, hogy pont azokban az időszakokban, azokban a napokban, azokban a percekben, amikor jönnek, mennek a gondolatok és az érzelmek elképesztő sebességgel bennem, akkor ez pont nem ez az, amire vágyom. Pont nem ez az, amire úgy érzem, hogy na most én erre szánnék egy 5 percet, hogy leülök és elkezdek arról elmékedni, hogy Isten micsoda dolgokat tett, értem. És lehet, hogy itt azt gondolom, hogy picit lehetünk ebbe tudatosak. Picit azt gondolom, hogy ha valamit szeretnénk tenni, mint keresztények, ha valami kell dolgot mindenképp meg akarunk fogni, akkor én ezt emelném ki, hogy keressük az Urat. Hogy keressük azt, hogy miért vagyunk hálásak azért, amit ő tett az életünkben. Hogy kezdjünk el ezen gondolkozni. És az adventi időszak erre különösen alkalmasnak kéne lennie elméletileg az életünkben, hogy erről gondolkodunk, hogy mi nem egy bálványt imádunk, nem egy meteor darabot, ami lehullott a földre, hanem mi Istent imádjuk, aki emberré lett, aki megszületett kisbabaként, és aztán leélt egy tökéletes életet, és utána pedig meghalt szörnyű kínok között, helyettünk, én helyettem. Hogy Isten jelenlétébe akkor fogok bekerülni, hogyha ezeken a dolgokon elmékedek, ha ezzel töltöm meg magamat. És ez lehet, hogy ebbe praktikus dolog mondjuk elővenni a Bibliát és olvasni, lehet, hogy praktikus dolog betenni egy dicsőítő dalt, lehet, hogy praktikus dolog csak imádkozni és tényleg hálát mondani, vagy vezetni egy hála füzetet, leírni dolgokat, amiket aztán elő tudok venni, vagy valami ilyesmi. Ebben lehet kreatívnak lenni, azt gondolom. Nem ez a lényeg, hogy maga a liturgia hogy néz ki ebben, hanem csak az, hogy amikor ott vagyok a zakkant állapotomban, akkor vegyek erőt magamon. Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amiért érdemes erőfeszítést tenni. Ez egy olyan dolog, amiért érdemes kilépni a komfortzónámból, vagy nem tudom, hogy mondjam még nektek, hogy keressem az Urat, és legyek az ő jelenlétében, mert azt látjuk, hogy az ő jelenlétében ezek a bálvány szobrok, ezek a nehézségek csak így tényleg így arcra esnek és széttörnek darabjaira. És utolsó gondolatként csak itt szeretném, ha még azon elgondolkodnánk, hogy itt van ez a efézusi Artemis, a világ 7 csodájából a 3. a Wikipédia szerint, lehet, hogy a 4., nem tudom, hogy egy gyönyörű nagy templom, tényleg egyébként tök jól, a templom tök jól néz ki szerintem. Benne az a szobor, ami szerintem nem néz ki jól, mindenki ismerte ott abban az időszakban az akkori ismert világ. Ő volt a nagy efézusi Artemis, 30 000-en kántálták a nevét 2 órán keresztül. De ma mi van vele? eltelt cirka 2000 év, és én nem tudok róla, hát bocsánat, hogyha van, de én szerintem ma nincs Artemis és Diana istennő imádat a Földön. A templom darabokban azt hiszem egy vagy két oszlopnak az egyharmada van meg belőle, amire azt mondják, hogy az volt. Nincs belőle semmi. És ott szeretném párhuzamba tenni Jézussal, a mi hitünkkel. És nem akarok mondani, hogy kereszténységem azért most ilyen furán hangzik, mint hogy nem tudom, a mi vallásunkat akarom fel. Nem a mi vallásunkat akarom fel, hanem csak azt megmutatni, hogy ott van a mi hitünk, hogy Jézus föltámadt, amit minden erővel az első 300 évben próbáltak megsemmisíteni, elnyomni, meghazudtolni, és nem tudom, hogy mi mindent csinálni. És itt vagyunk 2000 évvel később, és ember életek megváltoznak ennek az ácsnak az életétől, ahogy ő élt, és amit ő tett. Ellenben az efézusi Artemis mögött hiába volt mindenféle a csinradatta, és hetedik csoda, és nem tudom én micsoda, negyedik, harmadik, akárhanyadik, nincs ma sehol. Emberéletek nem változtak meg tőle. Úgyhogy én csak arra szeretnék titeket bátorítani, a mai makogásomnak az lett volna a lényege, hogy bármi is van az életedben, ami nagyobb, mint Isten, akkor arra nem az a megoldás, hogy fújbálvány, és akkor ki kell dobálni. Persze, ha meg tudod csinálni, akkor tök jó, de általában ezt nem tudjuk így megcsinálni. Hanem az, hogy ami van, és úgy látjuk, hogy nagyobb, mint Isten, és ez lehet szép dolog, és lehet rossz dolog is az életünkben, azt vigyük oda Isten jelenlétébe. Hogy az adventnek azt hiszem, hogy kellene erről szólnia tényleg mindannyiunk életében, hogy Isten jelenlétét keressük. Amúgy az egész életünknek erről kell szólni, nyilván jól nevelt keresztényként, de mondjuk most így kiemelten az adventi időszakban azt gondolom, hogy erre tehetnénk kicsit tudatosabban több energiát, és most magamnak prédikálok elsősorban, hogy igen, akkor lehet, hogy egy negyed órával korábban be lehet állítani azt az ébresztő órát. Tudom, ez nagyon pervers, de hát ha valakinek belkakad a fejében. Vagy valami más tenni, ami kicsit úgy Istenhez visz közelebb. Mert én tényleg azt gondolom, hogy semmi más nem fog valós változást hozni az életünkben. Spurgeon mondta azt, hogy aztán semmilyen forradalomban nem hiszek, ami nem az ember szívének a megváltoztatásán keresztül működik. Hogy az életünk akkor fog megváltozni, ha a szívünk megváltozik. De az meg akkor fog megváltozni, hogyha Istennek a jelenlétében vagyunk, ha odaadjuk magunkat Istennek teljesen. Úgyhogy erre akarnak titeket bátorítani ma, hogy keressétek az Urat. Ha nehéz is, ha nem is könnyű, ha nem jön magától értetődően minden élethelyzetben, de keressük az Urat és az ő jelenlétét. Amen. Amen. Jézus, köszönjük neked, hogy te egy valós, igazi Isten vagy, nem egy kőszobor, nem egy kifaragott valami, hanem valódi Isten, aki teremtettél mindent, és ma is a szavaddal tartasz fel mindent. És köszönjük azt, hogy nem csak hatalmas Isten vagy, hanem egy olyan Isten, aki végletesen és nagyon szélsőségesen szeret bennünket. És csak arra kérünk, hogy áld meg ezt az időszakot, ezt az adventet kiemelten, hogy így tudjunk veled találkozni, hogy tudjunk a te jelenlétedben időt tölteni. Hogyha kell, akkor ezzel töltsünk órákat, ha arra van szükség. Hogy a te jelenlétedben az összes bálványunk megsemmisüljön. Hogy a te jelenlétedben minden aggodalmunk megszűnjön, minden félelmünk megszűnjön. Hogy a te jelenlétedben az ó emberünk újra és újra meghalljon, és az újban élhessünk szabadon a bűneinktől, szabadon a félelmeinktől, szabadon a testünknek minden káros vágyától és kötődésétől. Hogy hadd élhessük az új életünket, amit benned találtunk, és amit olyan sokszor megtapasztaltunk már. Segíts Jézus, hogy ez az adventi időszak erről szóljon. Adj nekünk egy megújulást, egy felfrissülést a veled való kapcsolatunkban. Áld meg különös módon ezt nekünk, kérlek, Uram, a te nevedben. Amen.